A mi segítségünk és adventi ünnepszentelésünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket advent harmadik vasárnapján. Szeretettel köszöntök mindenkit, templomunkban levőket és azokat a testvéreket is, akik távolról követik az Isten tiszteletünket. Isten lelke tegye gazdaggá a mi karácsonyra készülésünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten igéjét, amint ez írva található a Máté evangéliumában a harmadik rész első versétől kezdődően. A Máté evangéliumából a harmadik rész első versétől kezdve olvasom az igét. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ő az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván: kiáltó szó a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszörből volt, és bőröv volt a dereka körül, elessége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiment ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mentek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, azt mondta nekik: mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Isten elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni nem vagyok méltó. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, testvérek, valljuk meg együtt hangos szóval bűneinket, Kálvin János, ami nagy reformátorunk, imádsága alapján. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűnei megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 376-os énekünket. A 376. ének mind négy versét énekeljük. A 376-os ének így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Imádkozzunk, testvérek! Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük az ünnep lehetőségét. Köszönjük, hogy te magad készítesz számunkra ünnepet. Olyan ünnepet, aminek forrása a mennyből van. Olyan ünnepet, amiben nem vegyülhet bele az üröm, a keserűség, a bűn szennye. Köszönjük, hogy lelkileg föl akarsz készíteni minket a veled való találkozásra, a te ünneplésedre. Istenünk, látod, mennyi minden megterheli a mi szívünket. Látod, gusba köt sokszor sokféle bűnös vágyunk, sokféle függőség uralma alatt nyögünk sokszor. Nem tudunk szabadulni önmagunktól, ami énünktől, a mindegyre visszatérő óemberi természetünktől. Látod, mennyiszer meg akarja zavarni a gonosz a mi ünneplésünket, benned való örvendezésünket. Mennyiszer össze akarja törni a mi tőled nyert békességünket. Istenünk, kérünk téged, hogy vegy be minket a te oltalmadba, és tarts meg minket a te szereteted uralma alatt, és segíts be minket újra a te békességed teljességébe azért, hogy méltóképpen tudjunk készülni a karácsony ünnepére. Köszönjük az adventi várakozás nemes feszültségét, azt a belső sóvárgást, amit te ébresztesz bennünk. Te utánad való vágyat adsz azért, hogy a te szabad, az éltető isteni üzenet ismét megerősítsen, fölbátorítson, új reménységet adjon. Elűzze lelkünk mélyéről az árnyakat, a sokféle szorongást, félelmet, aggodalmat. Istenünk, látod, hogy ezek mennyiszer oda tolakodnak a mi lelkünkbe, és milyen gyakran el akarnak minket hidegíteni tőled és egymástól. Köszönjük neked, hogy a te isteni hatalmad ereje elégséges ahhoz, hogy minket méltóképpen fölkészítsen a Krisztus ünnepre, ahol ő legyen a középpontban, és minden emberi külső ünnepi sallang, cicoma a háttérbe szoruljon, hogy a mi lelkünk valóban örüljön annak, aki testélet érettünk, és aki meglátogatott minket a magasságból, hogy elhozza a bűneinkre a bocsánatot, és átadja nekünk az üdvösség drága ajándékát. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. testvérek, felolvasom Isten igéjét a Máté evangéliumának harmadik részéből, az első két versből, valamint az ötödik és a hatodik versekből. A Máté evangéliumának harmadik részéből, az első, második, valamint az ötödik és hatodik verseket olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában, és ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ekkor kiment ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében, vallást tévén az ő bűneikről. Eddig tart az alapján. Drága testvérek, advent harmadik vasárnapját ünnepeljük. Sokan a régi hagyomány értelmében ma gyújtották, vagy gyújtják meg az adventi koszorún a harmadik gyertyát. Az adventi koszorú négy gyertyája négyféle lelki ajándékra utal. Advent első vasárnapján meggyújtott gyertya a hit ajándékát jelképezi. A második meggyújtott gyertya a remény ajándékára utal. A harmadik, a ma meggyújtandó gyertya az örömre utal, és az advent negyedik vasárnapján meggyújtandó gyertya az adventi koszorún a szeretetre utal. Hit, remény, öröm, szeretet. Olyan drága lelki ajándékok, kincsek, amiket a nagy bevásárló központokban nem kaphatunk meg, még ingyen sem. Olyan drága lelki értékek, amiknek hiányában a mi ünneplésünk teljesen üres maradhat. Olyan lelki kincsek, amikre a szíve mélyén minden ember sóvárog. Nem véletlen hát, hogy e jelképes gyertyagyújtással az ember ki akarja fejezni azt az igazi adventi sóvárgását, belső vágyát, hogy eljusson az igazi hitre, az igazi reménységre, a teljes örömre, és arra a gazdagító isteni eredetű szeretetre, amik hiányában nincs igazi ünneplésük. Most testvéreim, ez a világ nagyon sok szomorú példával szolgál arról, hogy mit jelent abban a nagy hiányérzetben égni, ami már az édenkertből való kiüzetésünk után rögtön jelentkezett. A nemrég elhunyt neves magyar írónő Jókai Anna a hiányérzet kapcsán így fogalmaz egyik nagyon megragadó írásában: volt éden, és elvesztegettük. Legfőbb bizonyítéka, hogy volt a szörnyű hiányérzet, a lecsillapíthatatlan sóvárgások. Folyton mérjük, folyton hasonlítjuk, tudva vagy tudatlan, ezt a sokféle változatos semmit ahhoz a valamihez, ami változatlan. És ezt a valamit nagybetűvel írja ez az író. Minden bizonnyal korlátlan lét volt, ahol a látható világ természetes módon kiegészült a láthatatlanna, mikor még a kettő egybe tartozott. A látható világ és a láthatatlan. Az ember akkor harmóniában élt Istennel, mondja tovább ez az írónő. A világgal is, és önmagával is. Halhatatlan lény volt, tehát tökéletes a bűneset előtt. És most az ember halálra szánt, ön és közveszélyes. Még az Isten sincs tőle biztonságban. Milyen találó diagnózisa ez a bukott embernek? Önveszélyes, saját magára nézve is ártalmas. Közveszélyes, másokra nézve is ártalmas. Ezt nem kell ecsetelni Kain testvérgyilkossága óta, napjainkig dúló háborúk sokaságáig. De hogy még Isten sincs tőle biztonságban? Döbbenetes mondat. Tudjuk, nagy francia forradalom jó 200 évvel ezelőtt meghirdette Isten halálát. És az embert állította mindenség középpontjába. És az ember lett Istenné. És ez az Istenné vált ember lett az ember farkasává. És ez az Istenné lett ember lett a 20. század két nagy őrült ideológiájának, a náci ideológiának és a kommunista ideológiának a megvalósítója. És ezek nyomán emberek 10 millióinak a kiírtója. Igen, ide jut az az ember, aki ilyen rettenetes, szörnyű, hiányérzetében azt a sokféle változatos semmit próbálja összegyűjtögetni, ami a nagy valamihez képest polyva és szemét. És ezek sorába tartozik minden, amihez úgy tud ragaszkodni ez a porból gyúrt ember. Pénz, szex, hatalom, dicsőség, hírnév, becsvágy, mi minden, ami végül is aláássa az ember örömét, reményét, szeretetét, békéjét, boldogságát. Ugyanez az írónő fogalmazza meg a nagy hiány érzet kapcsán, hogy ami komoly a világban manapság, hithiány, szeretethiány, reményhiány, gondolkodáshiány, érzéshiány, akarathiány. Minden hiány Isten alakú, mondja tovább ez az írónő, ezért olyan nehéz betölteni. A pótlékok nem illeszkednek az adott keretbe, előbb-utóbb kihúlnak ezektől. Aki várva, vágyja, vagy keresi Istent, egyaránt kínzó hiányt érez. Mással betölthetetlen hiányt. Ez a hiány mindent, ami nem Isten, elnyel. Benyeli a sikert, a hírnevet, a pénzt, a szerelmet. A hiány minél több efélét gyömöszölünk a torkába, annál tátogóbbá nő a hiány. Hiába Isten hiánya mindent fölemészt, és egyedül Isten emészti föl a hiányt. Készülés közben olvastam Woody Allenről, a ma is élő híres, most 84 éves amerikai színészről, rendezőről, íróról, aki háromszoros Oscar díjas. Egyszer föltették neki a következő kérdést. Ön nem hisz sem Istenben, sem abban, hogy az életnek bármi értelme volna. Honnan merít vigaszt? Ezt válaszolta ez a világhíres háromszoros Oscar díjas művész, aki korábban két élettársat, és most már a harmadik feleséget fogyasztja, úgymond. Így válaszolt. Én vagyok a legpesszimistább ember, aki csak létezik. Ezért állandóan félelemben és rettegésben élek. Az egyetlen vigaszom, hogy megkeresem, mivel köthetem le a figyelmemet,
különben állandóan csak otthon ülnék és keseregnék. Életünk végén mindnyájunkra nagy, sötét idegenség vár. Nagyon gyakran gondolok a halálra, és azután elfojtom ezt a gondolatot. Csodálom azokat, akik nem félnek a haláltól, mondja ez a híres ember. Aki lám a siker, a dicsfény, a gazdagság csúcspontján sem tud boldog lenni. Én vagyok a legpesszimistább ember a világon, mondja magáról. Tele vagyok félelemmel és rettegéssel. Minek a hiánya, kinek a hiánya emészt ilyen és hozzá hasonló emberek sokaságát, nem csak a világhíreseket, hanem az egyszerű, talán névtelenül élő kis embereket, minket is. Lothar Matthäusról olvasom, a neves német labdarúgóról, aki ugye futballista edzőként keresi a kenyerét, a magyar válogatott edző is volt rövid ideig, hogy ő is már az ötödik feleségnél tart, és közben néhány más társa is volt, és amikor az újabb és újabb házasságot kötötte, akkor az egyre és egyre fiatalabb új társ a híresség oldalán így nyilatkozott, hogy én hiszem, hogy a mi szerelmünk örökké tart. És két év múlva elváltak. És hát ez az, amiről beszél Jóka Janna, hogy az a sokféle valami, ahhoz a nagy valamihez képest, milyen semmivé zsugorodik. Akkor, amikor az ember nem találja meg igazán a helyét, az élete értelmét, az élete célját. Adventben vagyunk. Mire várunk, kire várunk, kérdezhetnénk. Alapigénk nagyon világosan és egyértelműen beszél Jézus Krisztus útkészítőjének a fellépéséről, a keresztelő János szolgálatáról. És ennek kapcsán nagyon négy egyszerű kérdést fogalmazhatnánk meg, amiknek a megválaszolása rendjén bontakozhat ki mai alapigénynek gazdag üzenete. Azt olvassuk, azokban a napokban eljött keresztelő János, aki prédikált a Júdea pusztájában. Azokban a napokban. Mikor? Mikor jött el keresztelő János? Azokban a napokban. Ha visszaolvasunk egy kicsit az előző fejezetben, azt olvassuk, hogy Heródes gyermekgyilkossága milyen borzalomként futott végig Izrael földjén. Persze közben évek teltek el, amíg aztán felnőtt Jézus is, keresztelő János is, tudjuk János nem sokkal volt idősebb, csak néhány hónappal Jézusnál, egyben rokonok is voltak, unokatestvérek, és Istentől rendelt prófétai szolgálatában a Jézus megelőző legnagyobb próféta, keresztelő János lett Krisztus útkészítője. Mikor? Mikor jött el Júdea pusztájába? Akkor, amikor a heródesi gonoszság tombolt Jeruzsálemben és környékén, és Izrael földjét gyötörte heródesek sorozatos rémuralma. Nagy Heródesről tudjuk, hogy minden riválisát eltette lábaló sorba, feleségeit is, gyermekeit is, csak hogy a trónja ingathatatlan maradjon. Aztán bele lehet gondolni, hogy mikor jött el keresztelő János a Judea pusztájába hirdetni, hogy elközelített az Isten országa. Akkor, amikor Izrael, az akkori Szentföld éppen a római csizma alatt nyögött. Hisz római uralom alatt volt. Amikor Jeruzsálemben a királyi palotán a római sas, a római császári uralom jelképe fénylett. Akkor jött el keresztelő János hirdetni azt, hogy elközelített az Isten országa. Akkor, amikor szabadságától megfosztottan, idegenektől kiraboltan, elnyomottan nyögött Isten választott nép. amikor semmi emberi esély nem látszott arra nézve, hogy ez a helyzet változhat jó irányba. Ekkor. Igen, testvérek, advent örömhíre az, hogy lett légyen bármilyen külső, szorongató, nehéz, nem kívánatos körülmény egyéni, családi vonatkozásban, vagy akár nemzeti vonatkozásban, vagy akár az egész világra vonatkozóan. Isten akkor sem ültétlen. Készíti az ő eszközeit, mint keresztelőt is, majd Jézust. Azért, hogy meghirdessék, mert keresztelő János is így kezdte, és Jézus is így kezdte az ő igehirdetését, hogy térjetek meg, mert elközelítette az Isten országa. Ilyen körülmények között, amikor külsőleg, történelmileg, földrajzilag, gazdaságilag, politikailag minden az ellen szólt, hogy itt még történhet-e egyáltalán valami változás a javunkra. Akkor jött el keresztelő János. Nemrég újból olvasgattam Viktor Frank életéről, aki a bécsi pszichiátriai iskolának a harmadik jeles képviselője, Jung és Adler után. Ez a Viktor Frank megjárta a náci koncentrációs táborokat 4-ben is. Élt, túlélt végül is, az Auschwitzit is túlélte, miközben várandós feleségét kivégezték, szüleit kivégezték, testvéreit kivégezték, és ott maradt árván egyedül túlélve ezt a borzalmat. És ő nem roppant ebbe bele, hanem abból a borzalomból, amit átélt, és amik között megtartatott, ő kigyöngyözött minden fájdalom és szenvedés közepette egy olyan gyönyörű elméletet, aminek az a mottója, hogy mégis mondj igent az életre. Sok könyvet írt, ez a leghíresebb könyve, és mégis mondj igent az életre. És az ő szájából ez nagyon hitelesen hangzik. Mert ő olyan körülmények között szülte, gyöngyözte ki szenvedése mélyéből ezt a gondolatot, és ezt az egész elméletet, amit aztán tanított a bécsi egyetemen, utána hosszú évekig, 92 évet élt amúgy, hogy ez az ember úgy fogalmaz, és olyan tanácsot ad a mai kor emberének, hogy nem az a döntő, hogy milyen körülmények között vagy, hanem az a döntő, hogy bármilyen körülmények közé kerülsz, te hogyan viszonyulsz azokhoz a körülményekhez. Te hogyan reagálsz arra a helyzetre, amibe éppen kerültél. Lett légyen koncentrációs tábor, mint az ő esetében, betegség, veszteség, gyász, fájdalom, csőd, csalódás. S lám, ez a nagy adventi gondolata ennek a híres bécsi pszichiáternek, ami evangéliumból fakad, hogy az a kérdés abban a helyzetben, amiben vagy, hogyan viszonyulsz hozzá. Most lám, akkor jött el keresztelő János Judea pusztájába, amikor a leglehetetlenebb külső körülmények uralták Izrael népét. És keresztelő János jött el, olvassuk, ugye, akiről tudjuk, hogy egy papfia volt, Zakariásnak és Erzsébetnek a gyermeke, aki különös úton módon jött ebbe a világba, úgy, hogy már a szülei nem is gondoltak, mert öregek voltak. Amikor minden emberi elgondolás, számítás ellenére Isten elkezd mégis cselekedni, és minden emberi logika ellenére megjön keresztelő János Zakariás családjával. Hogy aztán megérkezzen Judea pusztájába. Jézus Krisztus nagy útkészítőjeként a legnagyobb adventi prófétaként. Hogy aztán meghirdesse annak a Jézus Krisztusnak a közeli fellépését, érkezését, tudjuk, ő kereszteli majd meg a Jordánban Jézust, aki szintén különös úton, módon jött, olyan úton, módon, ahogy megint nem képzelte volna el az ember. Mert keresztelő Jánost az édesanyja késő öregkorában szült, amikor már nem lehet szülni emberi logika szerint. Jézust pedig egy leányzó szülte, amikor még nem lehet szülni olyan lánynak, akinek nem volt kapcsolata közben. Igen, így hazudtolja meg sokszor Isten a mi logikánkat. A lehetetlenek tűnő helyzetekben is el tud jönni. Amikor mi már lelegyintjük, hogy ezzel már senki nem kezdhet semmit. Itt a vég. Innen már nincs kiút. És jöhet a teljes cső, teljes lemondás, hogy mindennek a föladása. Most lám, Isten érkezése, akár keresztelő János, akár Jézus Krisztus világba jövetelének a különlegessége kapcsán ezt üzeni nekünk, hogy ő eljöhet. A leglehetetlenebb körülmények között is, és a legváratlanabb úton, módon is. Szóval a harmadik kérdésünk alapigény kapcsán az, hogy hova jött el keresztelő János. Azt olvassuk, hogy a Júdea pusztájába, a pusztába ment. Ráadásul a negyedik kérdés éppen az, hogy miért ment oda, prédikálni ment. Kérdezhetnénk, mi a logika ebben? Hát miért nem ment a jeruzsálemi templomba prédikálni? Hisz papfiú volt. Miért nem ment egy vidéki zsinagógába prédikálni? Ott, ahol a vallásos tömegek valóban azért gyűlnek össze, hogy hallgassanak valamit az ószövetségi törvényből, vagy a próféták tanításából. Kimenni a sivatagba prédikálni? Mi ebben a logikus? Hát kinek prédikál ő a sivatagban? Többféle értelme van ennek, és üzenete van ennek, hogy János a pusztába ment ki. Először is azt, testvérek, hogy ő egyházi származású emberként, papgyermekként nagyon jól ismerte az akkori vallásos élet hátterét is. Azt a sok képmutatást, azt a sok anyagiasságot, azt a sok belharcot, hatalmi harcot, ami dúlt ott a papok társadalmában, a farizeusok, írástudók körében annak idején. Hogy ragaszkodott a főpapi székhez Kajafás, meg Annás, az ő öreg édesapja. Majd kiderül a Jézus pere kapcsán, hogy mi mindenre képesek csak azért, hogy az ő hatalmukat megtartsák. Most keresztelő Jánosnak torkig elég volt megtapasztalni, meglátni, hogy mi minden zajlik a vallásosság külső leple mögött. És hátat fordít mindennek. Kimegy a pusztára, és ott kezd prédikálni. Persze kérdezhetnénk, kiknek? Hisz az emberek mégiscsak a lakott területeken, főleg Jeruzsálemben, a Szentvárosban, a templom körül nyüzsögnek. Kiknek akar ő prédikálni a pusztára? Tudni kell az akkori korrajzból, hogy ott, kint, a Jordán környéki pusztában, a sivatagban többféle barlang lakó csoport élt, akik szintén megcsömörölve az akkori társadalom elitjének a viselkedésétől, meg az akkori politikai uralom nehézségeitől, mint egy elmenekültek, kivonultak a pusztába, és sivatag lakóként szőtték a jövőre vonatkozó nagy terveiket. Az egyik ilyen volt egy vallásos csoport, az esszénusok csoportja. Az esszénusok vallási megfontolásból szövegették a nagy vallásháború álmát, aminek a végső célja az volt, hogy valamiképpen kirobbantsanak egy olyan vallásháborút, aminek a vége az, hogy legyőzik a leigázó római uralmat, és felszabadítják Izrael földjét az idegenek alól. Aztán ott volt egy másik csoport, kint a sivatagban laktak azok is, a zelóták csoportja. A zelótákról azt tudjuk, hogy a köntösük alatt rejtették el azt a rövid tört, amivel ők titokban a sötétség leple alatt, egy-egy rejtett zugban, egy-egy szűk utcai folyosó kanyarulatában, szinte úgy észrevétlenül csak előkapták a törjüket, és egy-egy római katonát leszúrtak, aztán a sötétség leple alatt tovább menekültek. Ezek voltak a zelóták, akik szövegették a nagy felszabadító háború, a nagy szabadságharc gondolatát. És nyilván az ő végső céljuk is az volt, hogy lerázzák a római uralmat. És hát ezeknek kezd a pusztában először keresztelő János prédikálni. És érdekes módon nem úgy csatlakozik sem az esszénusokhoz, hogy tudjátok, én is vallásos fickó vagyok, hát apám pap volt. Hát jövök, fogjunk össze, aztán robbantsuk ki végre azt a nagy vallásháborút, amit régóta szövögettek, tervezgettek. Biztos, hogy sikerülni fog. Hát én az Isten küldöttje vagyok. Hát Ézsaiás is rólam beszél. Lám, készítsétek az Úrnak útját, egyensétek az ösvényét. Hát én azért jöttem. Most nem. Keresztelő János nem paktál le az esszénusokkal ilyen szándékkal. De az elótákhoz sem áll oda, és nem mondja, hogy jól teszitek, amit csináltok, szúrjatok csak le, minél több római, annál bizonyosabban válik a mi szabadságharcunk, aminek a vége lesz a nagy felszabadulás. Nem. Keresztelő János nem lesz sem az esszénusoknak, sem a zelótáknak a szekértolója, hanem elkezd nekik prédikálni. És mit mond? Azt mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Fanatikus vallásos csoportosulásnak, fanatikus politikai csoportnak, majd a kitóduló jeruzsálemieknek, judeabelieknek, Jordán egész környékéről jövő vidékieknek egyet mond. Nem az, hogy lázadjatok, nem az, hogy szabadságharcot szervezetek, nem az, hogy gyilkoljatok, hanem térjetek meg, mert elközelített az Isten ország. Döbbenetes. Mit lehet kezdeni egy ilyen üzenettel? Lehet ebből szabadságharc? Lehet ebből olyan vallásháború, aminek nyomán ki lehet üzni az idegen betolakodó rómaiakat? Lehet egy ilyen üzenetnek alapján kivinni egy nemzet szabadságát? Testvérek, a történelem azt igazolja, hogy a véres háborúk, a vallásháborúk, a szabadságharcok, a forradalmak csak mindig részleges szabadságot hoztak, ha hoztak. Lásd a mi magyar történelmünk. Minden forradalmunk, szabadságharcunk elbukott. Mindkét világháborúban a vesztesek oldalán végeztük. Nem csoda, hogy annyi veszteséget könyveltünk el a történelem során. Testvérek, nem ez az útja és módja, sem az egyéni élet, sem egy család élet helyreállásának, sem egy nemzet szabadságának. Hanem azt mondja, térjetek meg, mert elközelített az Isten ország. Mit kezdjünk mi ezzel az üzenettel? Mondhatná erre a logikus ember, netán a 21. század liberális gondolkozású embere, ó, de ózsdi szöveg. Milyen rég lejáratott lemez. Hát kinek kell ma megtérés? Szabadság kell, egyenlőség kell, testvériség kell. Ezt hirdette meg a francia forradalom is. Mi lett belőle? Gilotin, egy csomó fej lehullott. Sokszor éppen azok feje, akik ezt a jelszót kitalálták és világá küldötték. És sorolhatnánk a többi történelmi példát. Ezért, testvérek, mit is jelent ez az üzenet? Hogy fordulj oda Istenhez teljes szíveddel, teljes lényeddel. És kezd már gyakorlatba ültetni azt, amit az Ószövetségben is meghirdetett Isten az ő választott népének, és Jézus is megerősített, amikor a szeretet kettős nagy parancsát véste a hallgatók szívébe. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Igen, és akkor ebből megszületik egy olyan belső szabadság, amikor nem leszel megkötözöttje. Semmiféle bűnnek, semmiféle kísértésnek, nem leszel rabja semmiféle szenvedélynek. Amikor teljesen szabad lényként éled az életedet, akkor is a külső körülmények kedvezőtlenek. Mert te már a Krisztus fogja vagy. Nézzük meg Pál apostol, micsoda szabadon hirdette azt az örömhírt, aminek a jegyében végig járta az akkori római birodalmat, és eljutott a fővárosba is, a nagy birodalom szívébe. Hogy ott is, a császár udvarában ugyanezt az örömhírt képviselje. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Mi roppantotta össze a nagy római birodalmat? Rövid 300 év alatt? Éppen ez a nagy üzenet, amit a keresztjének fölvállaltak, tovább mondtak, és megéltek a nagyon züllött, erkölcstelen római polgárság körében. Nézzétek, mennyire szeretik egymást, mondták a pogány rómaiak az üldözött keresztjének. És az a tiszta erkölcsi élet, az a hősies halál, amivel mentek a hitükért is a mártiromságba, az odavonzotta a tömegeket, és 300 év alatt összeroppant a vérre, pusztításra, hiába való dicsőségre épült római birodalom. És megszületett helyén a keresztény Európa. Igen ám, de nagy kérdés, testvérek, hogy vajon megszentelődés is lesz ebből a megtérésből, úgymond, ebből az Istenhez fordulásból, mert azt olvassuk alapigénk végén, hogy miután kiment Jeruzsálem, a Jordán egész környéke Keresztelő Jánoshoz, és hallották ugyanazt az üzenetet, amit ő elmondott a vallási fanatikusoknak, a politikai fanatikusoknak is. Utána megkeresztelkedtek általa, és vallást tettek az ő bűneikre. Ez a külső jele, testvérek, annak, hogy megértették ezt az egyszerű, tőmondatos, rövid, de forradalmi üzenetet, ami elsősorban a lélek mélyén hoz hatalmas változást. Aztán a családok területén, amikor vallást tesz a bűnéről egyik és a másik, és amikor együtt fordulnak oda Istenhez, és amikor külső jel felveszik a keresztséget akár, azért, hogy elpecsételjék magukat örökre annak, aki advent uraként és királyaként érkezik ma is. Hadd fejezzem be Jókai Annának az előidézett magyar írónőnek egy versével, az a címe, hogy advent. Az adventben nincs hiba. Sóvárogva várjuk a valódit, de az érkezőt nem ismerjük fel. És helyette dicsérjük, aki lódít. Az Antikrisztus cifra névjegyét színes bakelit tálcán kínálja. Az égi küldött a küszöbön ül, hogy behívják arra várva. Jöjj el, ahogy már eljöttél, megölettél, ki sosem öltél. Mégse haltál, feltámadtál, a vég ellen gyógyírt adtál. A csalónak kívül tágasabb, bennünk sütött föl már a nap. Igen, a vég ellen ő adott gyógyírt. Az a nagybetűs égi küldött, aki küszöbünkön ül, és arra vár, hogy behívják. Testvérek, sok-sok család abban a drága várakozásban él, hogy karácsonyra hazajönnek külföldről a gyermekek, a szerettek, a rokonok, és együtt üljük körül az ünnepi asztalt. De lám az égi küldött is a küszöbön ül, és arra vár, hogy behívják. Lesz-e helye ünnepi asztalainknál, beszélgetéseinkben, az ő tisztaságának, az ő szelítségének, az ő szeretetének, az ő kedvességének, az ő jóságának, az ő türelmének, az ő alázatának. Lesz-e helye köztünk bennünk éppen az ő születésének ünnepén? Ha igen, akkor gyógyírt kapunk nála a vég ellen is, ahogy mondja itt a vers, és akkor nem kell reszketnünk aláltól, mint Woody ellen, mert tudjuk, hogy bennünk fölsütött már a nap. Az a mennyei, aki égi küldöttként azért jött, hogy ő legyen a világ világossága, és ne járjunk többé a sötétségben. Amen. Mert testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. A 475-ös ének első két versét énekeljük. 475-ös énekünk így kezdődik. Új szívet adj, Uram, én nekem. Istenünk, édesatyán, köszönjük a te igéd világos tanítását. Köszönjük, hogy eljött Judea pusztájába, a legkedvezőtlenebb politikai, társadalmi, gazdasági helyzetben, az égi küldött keresztelő János személyében. Meghirdette Isten országának küszöbön létét, Jézus Krisztus betoppanását ebbe a világba. Az ő nyilvános szolgálati fellépését, amit ő maga is ugyanazzal az üzenet hirdetéssel kezdett, ami keresztelő János ajkáról is fölhangzott, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Az az uralom, ami nem vérre, nem kardra, nem hatalomra, nem hadseregre épül, az az uralom, aminek nem lesznek emberi áldozatai, hanem egyedül csak Krisztus lesz az áldozata a kereszten, hogy megtörettessék az ő halálával és feltámadásával a bűnuralma, hogy a kijó feje széttörettessék, hogy az többé ne mardossa a sarkunkat, a szívünket. Köszönjük hálaadással, hogy nagy szabadítást készíted számunkra, ismét, amikor a karácsony ünnepe felé közeledünk. Hadd legyen a Krisztus testé létele olyan alkalom számunkra, amikor meglátszik egyéni, családi, közösségi, nemzeti, társadalmi életünkben az ő jelenléte, az ő növekedése, hogy nem hagyjuk a küszöbön ülni, hanem behívjuk őt, és a legelőkelőbb helyre ültetjük, mint életünk legillusztrisabb vendégét. Köszönjük mindazt, amit ő hoz. Nem mulandó kis ajándékokat a karácsonyfa alá, hanem hozza azt a négy drága lelki kincset, amit az adventi gyertyák jelképeznek: hit, remény, öröm és szeretet. Istenünk, adj nekünk ezekből bőségesen, hogy mi is tudjunk osztogatni másoknak, nem csak az ünnep ragyogása közepette, hanem a hétköznapok szürkességében is. Hadd bízzuk rád a betegeket, a szenvedőket, hitükért üldözött keresztény testvéreinket, hisszük, hogy a te lehajló szereteted föl tudja és meg tudja erősíteni őket. Áld meg, Urunk, gyermekeinket, unokákat, következő nemzedékek tagjait, hogy ők is hirdetői legyenek a te nevednek, és teljes lényükkel tudjanak a Krisztus követésébe állni. Köszönjük, hogy megáldod a mi ünnepre készülésünket, bűnbánati alkalmainkat. Hisszük, hogy a te jelenléted az öröm teljességét fogja elhozni számunkra. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben ma is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatására. Megjött az üzenet és a Református Család című újság folyóirat utolsó idei száma, akik erre az évre megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket az újságokat, folyóiratokat. Érkeztek új könyvek, színes naptárak, hátul az asztalnál szét lehet nézni. Nagyon jó karácsonyi ajándéknak is. Édesség helyett sokkal ajánlatosabb és egészségesebb egy olcsó, de nagyon jó könyvet megvenni, és akár a karácsony alá tenni. Gyerekkönyvek is vannak, lehet gyerekeknek, unokáknak is vásárolni. Nagyon előnyös áron hátul az asztalnál. Továbbra is fogadunk újságrendeléseket a jövő évre. Akik szeretnék megrendelni az Üzenet című újságot, a Református Család, Éjféli Kiáltás, Hírek Izraelből, Family című folyóiratokat, kérem, hátul az asztalán iratkozzanak fel. Most még nem kell fizetni, csak mielőbb kell összesítenünk a létszámot, hogy leadjuk a rendeléseket. Hátul az asztalnál lehet kapni még fali naptárakat is jövő évre vonatkozóan. Újra hirdetem azt, testvérek, hogy karácsony első napján délelőtt csak egy istentisztelet lesz, 10 órai kezdettel, urvacsorosztással egybekötve természetesen. Egy segítséget sikerült szereznem az ünnepekre, volt segédlelkész, szakács előtt fog segíteni. kiosztani az úrvacsorát karácsony esnapján délelőtt. A többi Isten tisztelet a megszokott rendben zajlik majd. Azt is jelzem, hogy harmadnapján nem lesz Isten tisztelet, az pénteki napra esik, és ott minden nap lesz amúgy is Isten tisztelet, mert szombaton már hétzáró Isten tisztelet, és aztán jön megint a két vasárnapi Isten tisztelet, nem sokára óévi és újévi Isten tiszteletet. Imádkozzatok azért, hogy győzzem főleg hangerővel ezt a sok szolgálatot én is, testvérek. De lesz még egy-két segítség útközben, már az egy hétre délelőtt megint nem én szolgálok, Horváth Levente testvérünk fog prédikálni, kisegíteni engem, már az egy hétre. És még van egy utolsó hirdetés, testvérek. Izraeli zarándok utat szervez megint a Torda Szentlászai lelkipásztor testvérünk Balázs Attila. Némelyek voltak itt a gyülekezetünkből az idén izraeli zarándok úton, és nagy-nagy élménnyel jöttek vissza. 2020. január 25 és február 1 között lesz egy ilyen egyhetes zarándok út. Minimum 35 személy kell ahhoz, hogy egy csoportot tudjanak indítani, és minél hamarabb kell jelentkezni, legkésőbb január 3-áig, hogy legyen idő aztán idejében megvenni a repülőjegyeket is. Lehet jelentkezni hátul az asztalnál, és kapnak egy telefonszámot, a lelkipásztor szervező lelkész telefonszámát, és akkor fel lehet majd venni a kapcsolatot vele. Nagyon jó szervező, és nagyon ügyesen szervezett már több ilyen zarándok utat, ő már legalább 10-szer járt Szentföldön, és nagyon dicsérik az ő zarándok útjainak a szervezési módját is, hogy minél több helyre, minél gazdagabb élménnyel tudjanak eljutni, és majd hazatérni a résztvevők. Testvérek, folytassuk együttlétünket, énekeljük a 482-es ének első két versét. 482-es ének első két versét énekeljük, az első vers itt kezdődik, velem vándorol utamon Jézus.
Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem ellenem él. Elvészel, segít engem a célod, ő a győzelmes hővezér. Ő a győzelmes hővezér. Velem van az orral utamon Jézus, ott az oltalom ő szívén. Ha a szép napot fellegek rejtik, ő az éltető tiszta fény. Ő az éltető tiszta
testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Még azt hirdettem, kedves testvérek, hogy ne felejtsük, ma este 6-kor is van Isten tisztelet. Szeretettel várunk mindenkit. Egy vendég teológus fog szolgálni közöttünk, egy 6. éves teológiai hallgató. Ne adjuk cserben és ne adjuk üresen a kis termet. Reméljük lesz ige hallgató. És fog kezdődni a hét vége felé a karácsonyi nagy hét. Péntek este 6 órakor fogjuk kezdeni a sorozatot. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő, Ked már majd szent este lesz, minden este 6-kor lesznek bűnbánat istentiszteletek, péntek este 6 órától kezdődően várunk tehát szeretettel mindenkit. Természetesen most kedden a házi bibliórai közösségekben leszünk együtt, oda is várunk új érdeklődő testvéreket is. Énekeljük most testvérek áldása várva fennálló énekül a 254 B-jelzésű ének első versét. 254 B-jelzésű énekünk így kezdődik, erős várunk nékünk az Isten. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Krisztusunknak ismeretében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek!